Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéit, amelyek megírva találhatók a Bibliaolvasó kalauz szerinti pénteki újszövetségi szakaszban, Pálnak a Tesszalonikabeli gyülekezethez írott második levelében, az első fejezetben a harmadik verstől a tizedik versig terjedő szakaszban. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonikába írott második leveléből, az első rész harmadik és következő verseiből olvasom az igét, melyet leülve annál nagyobb figyelemmel hallgassatok meg. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Isten szent lelke áldja meg ezeket a szavakat, jöjjetek, őt hívjuk segítségül, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hívtunk már téged énekben, elfogadtuk ígéretedet az igéből, hogy te vagy a mi segítségünk, és most újra kérünk is arra, hogy mutatkozz meg előttünk. Méltó és illő, hogy ilyen sokszor kérjük ezt tőled, mert egyáltalán nem értetődik önmagától az, hogy mi eljöttünk ide, és te itt vársz bennünket. Az, amit mi ehhez a mai naphoz, ehhez az istentisztelethez hozzátettünk, az semmi. Tőled várunk mindent. Éppen ezért kérünk újra és újra, hogy örvendeztess meg a jelenléteddel, hogy te áld meg közöttünk az igét. Neked adunk hálát azért is, hogy vannak lábaink, amelyekkel eljöhettünk ide, hogy járhatók voltak már az utak legalább többé-kevésbé. Hálát adunk azért is, hogy nem jégcsapok között kell itt ülnünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy igazán minden biztosítasz nekünk, csak itt lenni és figyelni kell. Könyörögve kérünk ad, hogy ezt a keveset hozzátegyük ahhoz a sokhoz, a mindenhez, amit te készítettél mára. Jó Atyán, kérünk, hogy áldj meg mindnyájunkat, hogyha te igédből tudjunk erőt meríteni a mögöttünk és az előttünk lévő dolgokhoz. A mögöttünk lévőkkel már tisztában vagyunk, de talán sok minden nem értünk még, vagy nem jó felől szemléljük a dolgokat. Az előttünk lévő dolgokat pedig csak te tudod egyedül. Te adhatsz hozzájuk erőt és bölcsességet. Éppen ezért kérünk, hogy legyél irgalmas velünk, ahogyan ígérted, te vagy a mi segítségünk. Kérünk add, hogy mindannyian, ha te általad megsegítettség örömében, hadd ünnepelhessük ezt a mai napot, és az egész életünket. Ámen. Énekelt imádságunk a 463. éneknek az első verse lesz, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek a gyülekezeti terembe. 463. énekünk első versével imádkozzunk, Isten érő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja ott, szívem és a szám. Hogy felküldj el, tölts el tűz Az az ige, amellyel az imént hallottakon túl Urunk a szívünket keresi, megírva található Mózes második könyvének a 14. fejezetében, a 12. verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Tehát Mózes második könyvének a 14. fejezetéből, a 12. és azt követő versből szól hozzánk Urunk igéje. Ez az Izrael népének Egyiptomból való kivonulása körüli történet, amelyben a nép megszólítja majd Mózest, és ő pedig válaszol. Így hangzik tehát az ige. Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot? Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek! Álljatok hely, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az Istennel való élet az maga a tökéletes boldogság és csupa vidámság. Eleinte nyilván mindenkit megkísért ez a gondolat, így valószínűleg mi sem vagyunk ez alól kivételek. Ha az Istennel járok, akkor talán többé nem kell majd szomorkodnom. Akkor majd nem lesznek nehézségek az életemben, hiszen a világot szavával teremtő mindenható Úrral leszek közösségben. Hát ez az, amit az emberek Istentől elvárnának. Hiszen maguktól ezt hiába várják, ember sem a saját életét, sem a mások életét nem tudja gondtalanná tenni. Valami mindig hiányzik. Hát ezért reméljük azt, hogy ha Istennel leszünk, akkor a gondjaink megszűnnek, és akkor onnantól végre boldogan és gondtalanul élhetünk. Hát ennek a megállapításnak a hamis voltát bárki megismerheti és igazolhatja, aki a szívét átadja az Úr Jézusnak, és hívő ember lesz. Nagyon-nagyon boldog a hívő ember élete, mert az Isten valóban mellettünk áll, amiben mi is ő mellette állunk. De hogy a hívő élet egy gondok nélküli élet lenne, azt senki sem állíthatja. Isten maga persze nem is állított ilyet soha, ezt csak az emberek akarják rajta számon kérni. Emlékezhetünk az Úr Jézus szavaira, amit a szintén nyugodt és gondtalan életre vágyó tanítványainak mondott. Mi mindent elhagytunk, érted? Mi lesz a mi jutalmunk? Kérdezték. Mindent megkaptok, amit elhagytatok, értem, sőt, száz annyit kaptok, de üldöztetésekkel együtt, válaszolta az Úr Jézus Márk 10.30 szerint. Íme tehát az Úr Jézus nem tagadta le azt, hogy ebben a világban a hívő embernek addig van igazi békessége, amíg hívő testvérei között van. Utána a hitetlenek között azonnal a harc fogadja, a bántás, a gonoszság. Ez pedig nyilván nagy próba, és némelyeket el is taszíthat a hittől. A magvető példázatában is elismeri az Úr Jézus, hogy vannak olyanok, akiknél ugyan jó talajba hullik a mag, de végül mégsem hoz termést, mert a növekvő növényt, a gyomok, azaz a világ gondjai, aggodalmaskodásai egyszerűen megfojtják. A mai két igében azt fogjuk megfigyelni, hogy hogyan kell, hogyan lehet ezekre a zavaró, megingató dolgokra válaszolni egyénileg és gyülekezetként. A másodjára felolvasott igénk, ahogyan mondtam is, Izraelnek az Egyiptomból való szabadulásából szólt. A Bibliának ezeket a történeteit a gyülekezeti tagok nagyon jól szokták ismerni, hiszen a Biblia egyik legszimpompásabb eseménysora Izrael Egyiptomból való szabadulása. Rendkívül különleges történetek között szabadította ki Isten az ő népét az egyiptomi rabszolgasságból. Szinte minden egyes sorban van egy csoda említve, egy kis túlzással, azon a részén a Szentírásnak, ahol ezekről van szó. Olyan hatalmas csodák övezték Isten népének a kiszabadítását, hogy az Ószövetség összes többi nemzedéke talán együttvéve, ha látott, hallott, tudott annyi csodáról, mint amit az az egy nemzedék megélt, amely Egyiptomból kiszabadítatott. Istent tehát ezek az emberek, akiket ő megszabadított, hatalmas, cselekvő és szabadító Istennek ismerték meg. Ellenségeik életében egymást követték a csapások. Izrael lakóhelyét, Gósen földjét azonban mindegyik elkerülte. Hát ebből aztán már tényleg nyilvánvaló volt, hogy az Isten az ő pártjukat fogja, hogy nekik akar segíteni. Több mint 4 évszázaddal korábban Józsefnek az isteni adománya az álomfejtés mentette meg egész Egyiptomot és a környék vidékeit az éhhaláltól, végül mégis rabszolgák lettek József utódai a fáraó országában. Sőt, a fiú gyermekek ellen halálos ítéletet adtak ki, ki akarták irtani ezt a népet. Ebben a helyzetben állt melléjük az, aki eredetileg idevezette Józsefet, aztán az egész Izraelt. Hiszen annak idején Jákob a fiaival Isten parancsa szerint került Egyiptomba, nem valamiféle magánakció volt ez, nem a saját ötletük. Késői utódaik azonban, noha kiáltozhattak valamelyest Isten felé, mégis nagyon-nagyon nehezen hangolódtak arra, hogy az életük most gyökeresen meg fog változni az atyák istenének a jóvoltából. El kell menniük Gósen földjéről, ahol már a dédszüleik is éltek. Egy számukra ismeretlen helyre mennek. Na de hát a földdel együtt elhagyják a gyermekeik gyilkosait is. Elhagyják a rabszolgai életet, az ütlegeket, a kizsákmányolást, a lenézést, mindent, ami a szomorúságukat okozta, ami a létüket veszélyeztette. És amint hallhattuk, mégsem újjonganak örömben. Inkább félelem van bennük, sőt reménytelenség a jövőt illetően. Hát, ha az se rossz lesz, jobb, mint ami itt van. Nem mertek és nem akartak a csodákkal a segítségükre siető Istenben bízni. A dolog szinte már úgy áll, hogy ők engedik meg, hogy Isten a csodája által hát szabadítsa meg őket, ha már olyan nagyon akarja. Nekünk jó lenne ez már így is, csak hagyjon békén, de hát, ha olyan nagyon akarját, akkor próbálkozzon. Nos, ebben a helyzetben, mivel az Isten jól ismerte a népét, nyilván nem tehetett más, mint hogy egy sokkal hosszabb, de nyugalmas úton vezette ki őket Egyiptomból. Arra gondolt, hogy ha a velük mindig ellenséges filiszteusok vidékén vezeti őket, ott nyilván háborúság lesz, és akkor a nép már végképp mindörökre megbánja, hogy miért kellett neki kijönni Egyiptomból, pedig milyen jó volt ott neki rabszolgának lenni és várni a halált. Isten látta, hogy hajszálon függ az ő népének a belé vetett bizalma, hát ezért nem akarta a filiszteusok által még ezt is veszélybe sodorni. Így hát másfelé vezette őket. Vajon így kell egy csodák által megszabadított nép fiainak viselkedni? Aligha. Ők a saját szemükkel látták azt, amiről mi csak hallunk egy gyönyörű könyv leírásaiból. Ők a saját szemükkel látták, átélték, érezték, hogy mit tesz az Isten értük. Meg kellett volna erősödniük, fel kellett volna nőniük az Isten szeretetéhez bizalommal. Ha az Isten ennyire szeret bennünket, hogy az egész Egyiptomban, ami akkor az ismert világ igen nagy hatalmának számított, nem volt senki, aki ellen állhatott volna neki, akkor talán csak megoldja valahogy a mi jövendőnket is. Minket a tenyerén hordoz, akkor csak megvéd ezután is. A nép azonban sajnos nem ezen gondolkodott, hanem folyton saját magát féltette. Nem akarták elhinni, hogy Isten valóban szabadulást készít, és ha lesznek is harcok, nyilván áldozatokkal sajnos, azok nem lesznek hiába valók. Végül minden jóra fordul, hiszen az Isten elhatározta, hogy megsegíti innentől már a népét. A tesszalonikai gyülekezet hitéért a fentiekkel szemben viszont Pál apostol nem győzött eléggé hálát adni. A tesszalonikai gyülekezet a kontraszt most nekünk az Egyiptomból kiszabadított zsidó nép hitéhez képest. Az első levélnek mintegy a fele szól arról, hogy milyen hálás az apostol Istennek ezért a gyülekezetért. És a második levél is ugyanezzel kezdődik, ahogyan hallhattuk. Pedig az a gyülekezet is nagyon nagy veszélyek között élt. Rájuk is igaz volt, amit az Úr Jézus mondott a tanítványainak, vagy amit már az Egyiptomból szabadult zsidók is megtapasztalhattak. Hogy akik Isten gyűlölik, azok az ő gyermekeit is gyűlölik, és rajtuk akarják az összes gonoszságukat kitölteni. Harcos helyzetben van a Krisztus gyülekezete, és az Isten gyülekezete mindig ebben a világban. Mert a világosság ugyan a sötétségbe jött el, de ahogyan a János 1:5-ben olvassuk, a sötétség nem fogadta be. Mi pedig, akik befogadjuk Jézus Krisztust, a világosságot az életünkbe, innentől nyilván veszélyt jelentünk a sötétséghez szokott istentelen emberek számára. Hiszen ahol világos van, ezt mindannyian tudjuk, ott megszűnik a sötét. Ez vagy-vagy kérdés mindig. Ahogy a világosság megszünteti a sötétséget, úgy nem lehet együtt Isten előtt a bűn és az igazság. De nem mindenki szereti az igazságot, a világosságot. Éppen ezért az ilyenek minden erejükkel küzdenek a keresztény hívő emberek ellen. A tesszalonikai gyülekezetet is pusztulásra szánták az istentelenek, pont úgy, ahogyan Izrael népét is el akarták tüntetni a föld színéről az ókori Egyiptomban. De hogyan válaszolt erre a tesszalonikai gyülekezet? Egészen másképp, mint az Egyiptomból kiszabadított nép. Miért ad hálát Pál apostol az esetükben? Hallhattuk az elsőre felolvasott igéből. Azért, hogy a közöttük lévő szeretet egyre jobban növekszik, olyannyira, hogy Pál mindenütt példaként állíthatja a többi hívő elé a tesszalonikai gyülekezetet. Múlt héten is erről szólt az ige, egy másik helyről olvastam, ugyanerről a közösségről ugyanezt. Szóval tényleg így lehet-e? Álhatatosságukért, hitükért ad hálát az apostol, mert akármi is következett erre a gyülekezetre, ez a gyülekezet nem hátrált meg és nem hagyta el az Urat. Pedig nem voltak évszázados hagyományaik a hit terén, hanem egy viszonylag friss, legfeljebb néhány éve meglévő közösség volt a tesszalonikai gyülekezet ekkoriban. Csak mindennapjaik sem voltak könnyebbek, mint bárki másnak, közöttük is voltak veszélyek. Hiszen az előző levelet már végigolvastuk, a Krisztus visszajövetele előtt meghalt hívők sorsáról kellett abban Pálnak tanítani a gyülekezetet, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt, gondoljunk csak arra, hogy mennyit szoktunk mi a saját halottaink sorsával foglalkozni. Hát épp úgy voltak vele ők is. Szóval nagyon fontos volt, hogy ezt a dolgot tisztázzák, mert kétfelé szakadt a gyülekezet. Aztán ebben a levélben pedig a Krisztus visszajövetelére való várásról van szó. Hogy azt munkával kell várni, hogy addig, amíg ő vissza nem jött, addig a helyes életünket éljük, vagy innentől már nem kell dolgozni, minden jó úgy, ahogy van, hiszen ma vagy holnap úgy is visszatér, akkor már oly mindegy, hogy be vannak-e vetve a földek, vagy nem, vagy nincsenek. Szóval voltak gondok ebben a gyülekezetben is. Belülről is, mert fontos kérdésekben nem láttak tisztán, és kívülről is, mert sokan voltak, akik a vesztüket akarták. Jött a piszkálódás, a gúnyolódás, a gyűlölet. Voltak, akik gyötörték ezt a gyülekezetet a Krisztus nevéért, úgyhogy nagyon sokat kellett szenvedniük a Krisztusért. Üldöztetés, nyomorúság jutott nekik is a megváltás öröme mellé. Mégsem arról olvasunk, hogy feladták volna, vagy azon gondolkodtak volna, mivel nem elég nyugodt az életünk, inkább csináljuk ezt az egészet vissza, inkább maradunk pogányok, köszönjük, kipróbáltuk, nem vált be. Nem gondolkoztak azon, hogy elhagyják az Istent, vagy hogy elhagyják az Úr gyülekezetét, azért, mert nem valósult meg minden álmuk. Mert nem tűnt el minden gondjuk. Mert az öröm mellett bizony fájdalmat is viselniük kell. Isten népe életében, amint látjuk, rendre elkövetkezik mindig ugyanaz a helyzet. Mégis a két mai ige kétféle választ tár elénk a válságra. Mózes leírása szerint Izrael népe abban az időben folyton csak siránkozott a saját sorsa miatt. Bármelyik percben készek lettek volna Isten minden csodája ellenére örökre megbánni, hogy képesek voltak otthagyni a rabszolgaságot. A tesszalonikai gyülekezetet viszont egyenesen megerősítette az üldöztetés. Hát ezért ír róluk Pál ilyen gyönyörűen. Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyet szenvedtetek is. Mi lett viszont Izrael hinni alig hajlandó fiaival? Nagyon jól tudjuk. Mind elvesztek a pusztai vándorlás során. Csak Józsué és Káleb maradt meg közülük. Az összes többiek, akik a szabaduláskor már felnőttek voltak, mind meghaltak a pusztában hitetlenség következményeként. Ők nem látták meg az Isten ígéretének a beteljesedését, amely ígéretben ők nem is tudtak hinni. Hát láthatjuk. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk az Istenhez és az ő ígéreteihez. Gondok és bajok vannak a hívő ember életében is, ráadásul sokszor éppen abból fakadóak, hogy a hívő ember az Úr Jézusban hisz, és az engedelmesség miatt másképpen viselkedik, mint ahogy a környezete elvárná. Biztos vagyok benne, hogy olykor azért mindannyian úgy érezzük, hogy a saját magunk módszereivel, haraggal, erőszakkal, kiabálással, cselvetéssel jobban meg lehetne oldani egy problémát, mint Istenre hallgatva, mikor ilyeneket nem tehetünk. Egészen más az eszköztára a hívő embernek az ellene támadókkal szemben, mint a hit nélkül élőknek. A hitetlen ember tulajdonképpen felvállalhatja a harcot, és megküzdhet a támadójával, mint az állatvilágban. Győzzön az erősebb. Ez azonban mindig ugyanazt a végeredményt szüli. Egyetlen háborúnak sincsenek soha győztesei, csak vesztesei. Hiszen amíg harcolsz, egy sor fontos dolgot te magad is elveszítesz. És hát ez nyilván nem lehet az Isten gyermekeinek az útja. Az Úr Jézus éppen ezért valami lényeges belső különbségre akar megtanítani bennünket azokkal szemben, akik ránk támadnak. Hogy ne akarjuk őket megsemmisíteni, hogy ne akarjunk rajtuk bosszút állni. Szóval, hogy ne gyűlöljük őket úgy, ahogyan ők gyűlölnek bennünket. Meg kell szűnnie a szívünkben a haragnak ellenük. Át kell adni a helyet az Úr bíróságába vetett bizalomnak. Nem azt tanítja a Biblia, hogy költözzünk össze az ellenségeinkkel, vagy hogy boruljunk a nyakukba csókolgatva őket. Éppen elég, ha nem gyűlöljük őket, ha azért imádkozunk, hogy az Isten vezesse ki őket a tévedésükből, hogy vegye el a gonoszságot a szívükből. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor már az Isten fiainak bizonyulunk, mert a békességet munkáltuk. Mert aki nem kiabál, nem üt vissza, az ezzel tulajdonképpen megakadályozza egy nyílt összeütközésnek a kitörését, tehát magyarul békességet teremt. A hívő ember Istenbe vetett hite, ő benne békességet eredményez. Azt, amit ő úgyse tudna megoldani, nyugodtan rábízza az Úrra. Hát ezért írja Pál azt. Úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon. A nehézségeknek, amelyek a Krisztus követése, az emberi szokások elhagyása miatt érnek bennünket, soha nem szabad azt a gondolatot kiérlelnie bennünk, hogy nem jó az Istenhez tartozni, éljünk inkább nélküle, mert az volt a jobb. Ez a veszély nyilván folyton fenyegeti a hívő embereket, hiszen nagyobb és nagyobb próbákba jutunk, de sohasem szabad ebbe az irányba elindulni. Különösen azért nem, mert az Isten nagyon jól tudja, hogy üldöztetésnek lesznek kitéve azok, akik benne bíznak. És éppen ezért ő fel van készülve arra, hogy meg is védjen ezek között bennünket. Az istentelenek, akik Istennek még a létét is tagadják, nemhogy a feltámadást, az örök életet, teljes gonoszsággal tekintenek azokra, akiknek Isten jelent valamit. Ez előbb-utóbb mindig ki szokott derülni. De ezzel együtt kell nekünk Krisztussal élni a hívő életünket. Ha hiszünk az Úrban, biztos, hogy bizonyos emberek egyáltalán nem jogos haragját ki fogjuk vívni magunk ellen. Ez azonban valószínűleg csak azt jelenti, hogy jó úton járunk, hogy igyekszünk megtenni, amit az Isten kér. Ha Jézus miatt gyűlöl bennünket valaki, és tényleg nem más miatt, hanem azért, mert mi hiszünk, az azt jelenti, hogy jó úton haladunk. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy adjunk hálát az ilyesmiért, ha az ő nevéért üldöznek minket, hiszen így tettek a régiek a prófétákkal is. És a prófétákról nyilván kiderül a Biblia minden egyes lapjáról, hogy ők az Isten útján jártak, és azért üldözték őket. Isten bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között. Gyönyörű szavak. Már csak abból lehet baj, ha a híveknek a keresztény gyülekezeten belül egymástól is bántást kell elszenvedni. Hiszen a külső üldöztetés hatására különösen is egy emberré kell válni a keresztény gyülekezetnek Krisztusban. Nincs helye annak, hogy én ezzel meg ezzel nem vállalok közösséget. Még Izrael fiairól is azt írja az ige a 2. Mózes 13.18-ban, hogy hadrendben hagyták el Egyiptomot. Pedig hát olyannyira nem akartak harcolni, hogy inkább vissza akartak menni Egyiptomba rabszolgának. Mégis hadrendben hagyták el Egyiptomot. Mert az Isten népének mindig készen kell állnia a harcra. Mi az egy Krisztus egy testének vagyunk a tagjai. Ha csak ugyan átadtuk a szívünket neki, akkor nem egymás ellen harcolunk, hanem az ő erejével igyekszünk védeni a közösséget. Akkor egyek vagyunk az Úr szolgálatában, egy akaraton az Isten vezetése szerint. Kedves gyülekezet, egy nagyon triviális, egyszerű, de mégis rendkívül fontos mondat következik most. Az Istennek soha nem lehet erőfeszítés nélkül engedelmeskedni. De jó lenne nem megijedni az erőfeszítésektől. Engedelmeskedjünk az Istennek akkor is, ha ezért megszólnak vagy megvetnek bennünket. Ne legyünk olyanok, mint Izrael népe, akiket kímélni kellett az Úrnak a harcoktól, mert nekik nem volt elég hitük. Az Úr azt mondta a tanítványainak, bárányokként küldelek titeket a farkasok közé. Ez a helyzet ma is. De Isten kezében az ő benne bízó bárányok végül sokkal erősebbnek bizonyulnak majd, mint a világ összes gonosz izmoktól dagadó farkasa. Ha engedelmesek vagyunk Isten felé, ő megtart minket minden ellenséggel szemben, és a jobbjára ültet a végső harc után. Ő már bizonyított, most már a te hűségeden a sor. Ámen.